prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Az ingatlanpiac egy speciális szegmensét tekintjük át mai műsorunkban. Itt van a stúdióban Vida Imre, az Available ZRT elnök vezérigazgatója. Köszöntelek, szervusz!
Szia, Robi!
Mit érdemes tudni a társaságról, illetve mikor lesz az a pillanat várhatóan, amikor már lehet kereskedni a részvényekkel, tudsz ezzel kapcsolatban esetleg friss információkkal szolgálni?
Mi ingatlan üzemeltetéssel és ingatlan kezeléssel foglalkozunk, és mindezt saját tulajdonú ingatlanokkal tesszük meg. A szépsége ennek az egész működésnek az, hogy mi ezt Németországban tesszük, tehát Németországban vásároltunk társasházakat sok esetben bérlőkkel együtt, és ezeket üzemeltetjük, adjuk ki és kezeljük gyakorlatilag a saját tulajdonunkban álló ingatlanokat. És terveink szerint a jövő év első negyed évében jutunk el odáig, hogy végre a regisztrációnkat el tudjuk végezni. Egyszerű okával le kell zárnunk még a 2025-ös évünknek a könyvelését, könyvvizsgálatát, ennek a szükséges dokumentumait, ezt szerintem olyan januárra megtesszük, és akkor ezt követően indul el a folyamat, meg indulhat el az a folyamat, ami a tőzsdére lépésnek a következő fázisa, úgyhogy nagyon reméljük, hogy az első negyed évben már ez az ominózus csengetés megtörténik, és a tagjai leszünk a Budapesti Értéktőzsdének.
Mennyire unikális ez a tevékenység itt legalábbis Magyarországon, amit végeztek, vagy az a sztori, amit a piacra hoztok?
Nagyon jó a kérdésre. Magyarországon talán egy picit igen. Ugye külföldön tucatszám találunk olyan cégeket a tőzsdén, akik lakás célú ingatlanokkal foglalkoznak, és azokat hasznosítják, tulajdonolják. Magyarországon is vannak nagyon jó cégek a magyar tőzsdén, akik ingatlan hasznosítással, tulajdonolással foglalkoznak. Gyakorlatilag olyan, aki lakás célú ingatlant birtokol és közép-hosszú távon hasznosít, nem csak építés elad, tudomásom szerint nem nagyon van most a magyar tőzsdei kínálatban, úgyhogy azt gondolom, ilyen szempontból unikálisak leszünk. Azzal meg, hogy mindezt a német piacon, euró alapon és euróban tesszük, én azt gondolom, hogy mindenképpen.
Mit érdemes tudni a német ingatlanpiacról, legalábbis arról a szegmenséről, ami a ti üzleti területetek, összehasonlítva mondjuk a magyarországi trendekkel, tendenciákkal?
Van egy nagyon beszédes szám, egy statisztika, ami azt mutatja meg, hogy Magyarországon a saját tulajdonú ingatlanok aránya a lakosság számában közel 90% felett van, Németországban ez 50% alatt. Ez azt jelenti, hogy a német lakosságnak több mint a fele bérli az ingatlanját, ez gyakorlatilag így alakult ki, ezek a társadalmi-gazdasági sztenderdek is, amiket használnak. Ez azt jelenti, hogy a 80 millió német lakosból a fele, azaz 40, tehát közel 5 magyarországnyi ember bérli az ingatlanját. Ennek köszönhetően egy rendkívül fejlett, egy rendkívül szabályozott és egy rendkívül jól átlátható albérleti piac alakult ki, ami mind a bérlőt és mind a bérbeadót is nagyon megfelelő módon védi. Ezzel szemben Magyarországon nyilván a bérleti piac kicsit alulszabályozott, viszont az adásvételi piac, én azt gondolom, hogy messze jól, ha nem az egyik legjobban szabályozott Európában. Ezt a németekről annyira nem lehet elmondani, de ugye mi az albérleti piacon dolgozunk inkább, tehát azt gondolom, hogy eleve nagyobb a piacunk, tehát 40 millió ember van, akivel azért mi potenciálisan számolhatunk. Ilyen szempontból mindenképpen egy könnyebb terület, mint a magyar.
Hogy néz ki pontosan az üzleti modelletek? Mi az, ami a cash flow-t generálja, és milyen költségek azok, amivel számolni kell a modelletekben?
Mi minden esetben megvásároljuk az ingatlanokat, amiket hasznosítunk. Ezeket az ingatlanokat mi nem lakásonként, hanem társasházanként vásároljuk meg, hogy ez most 5-50 vagy 150 lakás jelent, ez ugye mindig az adott projekttől függ. A vásárlásokat mi bankhitelből finanszírozzuk, viszont a bankhitellel való vásárlások Németországban is vannak költségei, önrészei, amiket nekünk kell előteremteni és megteremteni. Azért bocsátunk ki részvényeket, és nekünk azért is fontos és stratégiailag számottevő lépés az, hogy a tőzsdére lépünk, mert a részvénykibocsátással mi plusz tőkéhez tudunk jutni, és ezzel a tőkével mi gyakorlatilag a saját tőkénket és a tőzsdtőkéket emeljük meg, részvényeket bocsátunk ki ennek ellenértékeként, és mi ebből fizetjük ki azokat a költségeket, amik az ingatlan vásárlás során felmerülnek. Ezzel szemben ugye az ingatlannak van egy bérleti díj bevétele havi szinten rendszeresen, ezekből a bevételekből mi kifizetjük a banknak járó díjakat, ezek azért lényegesen kisebbek, mint amennyi az ingatlannak az adott évi bérleti bevétele. A felmerülő költségeket, az amortizációt, egy jó pár dolgot elszámolunk vele, az ingatlan hasznosítás során felmerülő költségeket, és a maradék részből, a nyereségünkből tudjuk kifizetni az osztalékot a részfényesek felé. Kvázi hasonlóan működünk, mintha kiadnék egy lakást és bérleti díjat kapnék, csak az általam megkapott osztalék, már a tiszta nyereség, nem kell azon gondolkodnom, hogy kell-e még egy új sütőt vennem az albérletembe, hogyha elromlik. Tehát ennyivel másabb mondjuk a mi működésünk.
Mi történt veletek az idei évben? Úgy tudom, hogy komoly teljesítmény és sok munka áll mögöttetek. Hogyan éltétek meg ezt az elmúlt időszakot?
Mióta utoljára beszéltünk, azóta viszonylag nagyobb lépések történtek, legalábbis a mi szempontunkból nézve. Megdupláztuk az ingatlanunk négyzetméter számát, ez azt jelenti, hogy 5000-ről most már felmentünk 10000 négyzetméter fölé, ami most jelenleg egy ilyen 160 egy néhány lakás jelent. Ennek a nagy része ki is van adva, úgyhogy most már több mint 150 ember lakik nálunk, egy kisebb falunyi ember. Tehát mindenképpen dinamikus növekedés volt. A terveink közt még mindig az szerepel, hogy ezt a 10000 négyzetmétert azért a következő években mi egy ilyen 100000 négyzetméter fölé szeretnénk elvinni. Ehhez én azt gondolom a lehetőségek és a körülmények adottak, csak rengeteg munkát kell beletenni és elvégezni, hogy ezt meg is tudjuk csinálni.
Körülbelül hány befektetője van jelenleg az Available ZRT-nek? Úgy sejtem, hogy te vagy a legnagyobb tulajdonos a cégben, és mi a várakozásotok, tehát mi lenne az, amivel elégedettek lennétek befektetői számosság tekintetében?
Hát jelenleg 100 fölött van most már a részvényesek száma, zárt körű tőkebevonáson vagyunk túl, és én úgy láttam, hogy egész jól is sikerült, és ennek is köszönhető az, hogy ilyen mértékben tudtunk növekedni az ingatlan számosságát meg négyzetméterét tekintve. A terveink közt mindenképpen az szerepel, hogy közel egy 500 főig el tudjuk juttatni ezt a részvényesi számot. A bevezetés vagy az azt körülölelő időszakban valahol nagyjából ott tervezzük ezt megtenni. Több oka is van ennek. Eleve a részvény likviditását és látva a statisztikákat, hogy hogy működnek a béten, a részvény likviditását, hogy biztosítani tudjuk, mindenképpen kell egy bizonyos befektetői létszám. Mi úgy látjuk, hogy nagyjából olyan 250-300 részvényestől ez azért már folyamatosan, rendszeresen biztosítva van, és így a mi részvényeseink is biztosak lehetnek abban, hogyha a részvényüket el szeretnék adni, vagy vásárolni szeretnének újat, ezt meg tudják tenni a piacon. És a terveink közt az szerepel, hogy azért a befektetői és a részvényesi létszámot el tudjuk jutatni ahhoz a mérethez és ahhoz a szakaszhoz, ami azért már a bétnél elfogadható és elvárható, hogy ez a részvény napi szinten kereskedhető és használható legyen.
Honnan jönnek az érdeklődő részvényesek? Ugye beszéltél több zárt körű kibocsátásról, jegyzésről, amik magában a sztoriban, hogy növekedni tudjatok, ez egy fontos aspektus. Milyen kommunikációs csatornák, milyen felületek állnak a rendelkezésetekre?
Eddig a pillanat, a létszámot is nézve, ez a 100 fő, akivel dolgoztunk, azért többnyire ajánlásokból, baráti ismertségkörből származnak ezek a megkeresések. Első körben azért mi magánszemélyekkel indultunk el. Intézményi oldalon mi még nem erősítettünk. Én úgy látom, hogy a tőzsdei jelenlétünk, amiben nekünk segíteni fog az, hogy az intézményi befektetők és az intézményi tőke is vélhetőleg, meg most már látva az előremutató tárgyalásokat, abba az irányba tartunk, hogy az intézményi tőke is azért meg fog minket találni, és el fogunk kezdeni velük dolgozni. Jellemzően most azért a részvényesi körünkben magánszemélyek, magánbefektetők jöttek, részvényesek jöttek. Ezek az emberek, ami érdekessége, hogy nem a tőkepiacokról érkeztek hozzánk. Tehát akik nekünk bizalmat szavaztak most az első időszakban, és elkezdtük velük a céget közösen építeni és a tőzsdére juttatni, ők többnyire az ingatlan piacról érkeztek, és a meglévő ingatlan vásárlások és beruházások helyett választottak minket, közép-hosszú távon remélve, hogy talán a megfelelő eredményekkel és a stratégiával akár a magyar ingatlan piacot is egy picit le tudjuk győzni, ha minden jól megy, akár még euróban is. Ezt onnan is tudjuk, hogy a részvényeseink többsége értékpapír számlával sem rendelkezett, amikor a részvényüket megvásárolták, tehát ebből is látszik, hogy nem OTP, MOL és Richter részvények eladása után kerültünk mi a portfólióba, hanem láthatólag új tőkét hoztunk be a tőkepiacokra, és azzal kezdünk el dolgozni.
Igyekszünk itt a műsorban folyamatosan extend piaci kisebb társaságokat is bemutatni, és hát ti is éppen az extend piacra tartotok, úgyhogy testközelből tudom megkérdezni azt, hogy hogyan érzitek ezt az egész folyamatot, mennyire nehéz dolog egyébként eljutni a tőzsdére, milyen mérföldkövek vannak, amiket egy nyilvános részvénytársaság, egy zárt körülbelül egy nyilvános formában történő átalakítás az tartalmaz, ezt hogyan élitek meg?
Talán az egyik legnagyobb kihívás a cég életében, amikor ugye vállalkozásból vállalattá kell válnia. Ez a vállalattá válás, ez egy hosszú és munkával teli folyamat, ebben azért most már nyakig benne vagyunk, és azt gondolom, talán most már a munkaoroszlán részét elvégeztük a tőzsdei regisztrációhoz. Az, hogy a tőzsdei regisztrációt követően a cég a tőzsdén is maradjon és megfeleljen a követelményeknek, az lesz a következő rész, amit meg kell tennünk, de azt gondolom, hogy nagyon jó támogató környezet van ehhez Magyarországon. Talán a tőkepiacok méretéből is fakad egy picit az, hogy nagyobb figyelmet tudunk kapni mi új cégként a tőzsdén is, tehát azért látva a nyugat-európai tőzsdékkel való összehasonlítást, a magyar tőzsde még mondhatni, hogy azért kisebb mértékben, kevesebb résztvevővel üzemel. Ez számunkra most előny mindenképpen, mert ennek köszönhető az, hogy azért a kérdéseinkre rögtön válaszokat kapunk, és nagyon sok olyan tanácsadó, vagy akár a tőzsde részéről való támogatást is az elején meg tudjuk kapni, mert minden egyes kérdésünkre fontosan választ kaptunk. Jellemzően egy jól szabályozott és törvényileg jól körbevásárolt piacról beszélünk, ezért a munka legnagyobb része az nem az, hogy kitaláljuk, hogy hogyan kell csinálni, hanem hogy elvégezzük azokat a feladatokat és azokat az előírásokat, amiket tőlünk megkövetelnek. Nem egy lehetetlen dolog. Ahogy látom, nekünk azért egy ilyen nagyságrendek 2 év alatt ezt a folyamatot sikerül abszolválni, és sikerül ezt lezárni olyan szintre, hogy megtörténhet ugye ez az ominózus csengetés, és részesülhetünk a Budapesti Értéktőzsde Extend kategóriájának. De azt gondolom, hogy a jogi, a számviteli és a pénzügyi előírásokat viszonylag beláthatóan és jól kezelni és menedzselni lehet, ha az embernek van egy kiforrott stratégiája. Hozzáteszem, elég jó helyzetben vagyunk, és viszonylag könnyen indulunk, mert mi ingatlannal foglalkozunk, tehát a mi bevételeink, a költségeink, a cégnek a működése zseniális módon tervezhető. Tehát gyártó, termelő cégként biztos, hogy nagyobb kihívásunk lenne most a tőzsdére kerülni, de azért olyan nagyon nagy kockázatokat a mi üzleti modellünk nem hordoz, valamint eléggé kiszámíthatóak a modelljeink, tehát azért a mi vásárlóink, úgymond a bérlőink azért 2-3 éves bérleti szerződésekkel vannak nálunk, a finanszírozóink közép-hosszú távú megoldásokat nyújtanak nekünk, amikor a növekedésünket elképzeljük, és ingatlanról beszélünk, ahol 5-10 éves ciklusokat ölel fel azért egy-egy ingatlannak a hasznosítása. Tehát ilyen termékkel azt gondolom, hogy viszonylag könnyebb dolgunk van ezt a megfelelés megtanulni, mint a tőzsde előír.
Hogy néz ki a társaságnak a szervezeti struktúrája, és mennyiben változott ez az elmúlt 1-2 évben?
Létszámilag is bővültünk, van egy magyar board, és Magyarországon dolgozunk most már egy magyar irodában, és Magyarországon látjuk el gyakorlatilag a cégnek a szervezését, a működését, és azokat az alaptevékenységeket, ami a tőzsdére lépéshez szükséges. Valamint, aminek most már nagyon örülünk, hogy a németországi leányvállalatunk is bővült, és ott is most már többen lettünk, és a köszönhető ennek is, hogy ugye a legutolsó ingatlan akvizícióval azért most már több mint 114 új lakással bővültünk, így az ingatlan menedzsment és ingatlan hasznosításra is most már új kollégákat kellett felvenni, és ott tartunk, hogy gyakorlatilag már kezdünk úgy kinézni, mint egy nagy ingatlan kezelő cég. Azt merem mondani, hogy az első 1-2 év terve az, hogy ezt a 166 lakást ilyen közel 1000 ingatlanra fel tudjuk bővíteni, azt már kimerem jelenteni, hogy ehhez az 1000 ingatlanhoz szükséges tárgyi technikai személyi feltételekkel most már rendelkezünk.
Sokat jársz ki Németországba, milyen feladatokat kell elvégezni, mi az, ami az elnök vezérigazgatónak egy elsődleges szerepe ott?
A legfőbb szerep most egyre Magyarországon van, hogy ezt az egész jogi folyamatot és a tőzsdei regisztrációt meg tudjuk csinálni. Németországban pedig, hát ugye most egy elég nagy növekedési ütem előtt állunk, ugye most egyre megdupláztuk magunkat, és ha minden jól megy, azért innentől kezd meg jön egy 10-szeres növekedés, ami nagy számnak tűnik, azért hozzá kell tenni, hogy a mi megcélzott első mérföldkövünk az 1000 ingatlan, azért sok esetben az a belépője a német ingatlan piaci lakáskezelésnek. Ami nagyon sok munkát tölel most felkint, az az ingatlan portfólió kialakítása, az ingatlanok megtekintése, azért nagyságrendileg egy olyan 1500-1800 lakás van most úgy a kínálatunkban, ami közül válogatunk. Amivel sok munka megy most el, az, hogy ezek közül a lakások közül kiválasztjuk a megfelelőket, megcsináljuk az értékeléseket, előkészítsük a banki bírálatokra az ingatlanokat, a műszaki és a jogi hátterét megvizsgáljuk ezeknek az ingatlanoknak, és ennek megfelelően tudjuk kiválogatni, hogy mi az, amit ebből érdemes megvásárolni, valamint elindul egy adásvételi folyamat és egy alkufolyamat, ugye, ahol még az árakat is egyeztetjük. Tehát a munka nagy részét most most ez öleli fel. Régebben és kezdetekben ugye ingatlanokat vásároltunk, felújítottuk és mi töltöttük fel bérlőkkel, azért jellemzően ezeknek az ingatlanoknak, a mostani kínálatban lévő ingatlanoknak a túlnyomó része már bérlői struktúrákkal rendelkezik, tehát azon túl, hogy megvizsgáljuk az ingatlan állapotát, most már vizsgáljuk azt is, hogy milyen minőségű, milyen szerződésekkel rendelkező bérlőket kapunk meg az ingatlannal együtt. Ennek van egy nagyon nagy előnye, rögtön cash flow termel ez a beruházás. Tehát ahogy megvásároltuk és kifizettük, az ingatlanokból származó bérleti díj onnantól kezdve a mi számlánkra érkezik, és mi kezeljük, és mi intézzük az ingatlannak az ügyeit a továbbiakban. De a német piac érdekessége pont az utolsó vásárlás kapcsán, hogy vannak olyan bérlőink, akik még az NDK-ban írták alá a bérleti szerződésüket, német márkában, az lett indexálva euróra, és most ugye pont a jogászaink jelezték, hogy ezeket a szerződéseket kellene most újraírnunk, ugyanis az irányadó jogot adó ország már nem létezik, akivel szerződtek annó, tehát ez is mutatja talán a német piac sajátosságát, hogy 25-30 vagy akár már 35 éve is ugyanabban az ingatlanban élnek az emberek albérlőként, és nem akarják megvenni. Én úgy látom, hogy ahogy a német ember tart egy picit a banki hiteltől ingatlan esetében, és az autóját viszont inkább leasingeli 2-3 évig, a magyaroknál ez pont fordítva van, mi megvásároljuk az ingatlanjainkat, és mi szeretjük saját tulajdonba tudni, viszont az autó leasingtől idegenkedünk. Úgyhogy itt van talán ennek a különbsége, valamint egy nagyon markáns különbség a két piac között, hogy az ottani bevételekre vetítve a bérleti díjak költsége az azért lényegesen alacsonyabb. Ugye mit értek ez alatt, hogy ha 2500 eurós nettó bevételből kifizetek 500 eurót egy lakás albérletére, a 20-25%-át, kevésbé vagyok motivált arra, hogy én ezt az ingatlan megvegyem, mert szolgáltatásként használom akár csak a kocsimat.
Kiemelted az egykori NDK területét, és pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy van-e jelentőség az üzleti modell stratégia szempontjából annak, hogy melyik területen vásároltok társasházakat?
Jelenleg igen, mi jelenleg nagyon figyeljük a négyzetméter ár bérleti díj arányokat, hogy a megtérülés minél jobb legyen. Ilyen 100 000 fő feletti városokban vásárolunk, tehát a magyar példa, vagy magyar párhuzamot akarnék állítani, akkor ilyen Szolnok, Kecskemét, Szeged, Miskolc típusú nagyvárosokban, most az utolsó vásárlásunk az Chemnitzben volt, ez egy több mint 250 000-es nagyváros, egy ilyen Miskolc típusú ipari város gyakorlatilag, amiről beszélünk. És azért ezekben a városokban vásárolunk, mert lehet, hogy Dresdában, a belvárosban négyszer annyiba kerül a négyzetméter, de a bérleti díj nem a négyszerese, hanem a két-két és félszerese maximum, tehát a megtérülésünk az, ami sokkal jobb ezeken a területeken. Valamint köszönhető a német finanszírozások drágulásának, ugye 4% fölötti THM-ekkel dolgozunk a bankkal a finanszírozásunknál, ami a mi szempontunkban egy nagyon jó ajánlat. Egy német szempontjából, aki 1,5-2%-os fejlesztési hitelekhez szokott, nem feltétlenül, ezért az új építésű lakásprojektek most megálltak az elmúlt években Németországban. Érezhető ez, hogy a lakáshiány ott is kialakult, ez érezhető, hogy a négyzetméter árak és leginkább a bérleti díj árak azért felfelé kúsznak szépen óvatosan minden egyes régióban.
Beszéltünk tehát a közelgő tőzsdére lépésről, illetve elmondtad azt a folyamatot, ami idáig vezetett, hogy milyen mérföldkövek voltak, mennyi mindenen kellett dolgozni, átalakítani adott esetben a szervezetet. Konkrétan az, hogy tőzsdére léptek, az milyen formában tud megvalósulni, van, aki egy széleskörű IPO-val kapcsolja ezt össze, valaki egy technikai bevezetéssel, nálatok mi az elképzelés?
Mint említettem, mi zárkörű tőkebevonást végeztünk, és ugye a meglévő részvényesi körünket ennek keretében alakítottuk ki. Tehát amikor mi tőzsdére lépünk, akkor a részvényeseink már rendelkeznek a részvényekkel, tehát az értékpapír számláikon ott vannak ezek a részvények, amik a tőzsdére lépés követően szabadon adhatóak, vehetőek. Ugye egy IPO-val szemben ez annyival másabb, hogy egy IPO-hoz a tőzsdére bevezetés követően jut hozzá a részvényes, és utána válik szabadon kereskedhetővé. Nekünk a stratégiánk alapvetően ez, hogy mi már úgy lépjünk tőzsdére, hogy a részvényeseink addigra rendelkeznek az értékpapírjainkkal, és ott van a saját értékpapír számlájukon. Mi most egy újabb részvényjegyzési fejlesztési programot indítunk decemberben, aminek a részleteit a weboldalamon megtalálhatja bárki, akit ez érdekel, és eznek keretében van tervben az nálunk még, hogy a részvényesi számunkat el tudjuk juttatni egy olyan szintre, hogy ezt a 100-as létszámot fel tudjuk növelni a tőzsdére lépésig. Tőzsdére lépés követően nyilván vannak ugyanúgy tervben és üzleti terveinkben szerepel a további tőkebevonás, ahol a részvényeseinknek a számosságát és a részvényesi létszámunkat a későbbiekben is növelni tudjuk folyamatosan a későbbi növekedés érdekében, de alapvetően a stratégiánk és a célunk az az, hogy a részvényeseink már rendelkezzenek a részvénnyel, mire oda jutunk a tőzsdére, és el tudják dönteni, hogy ezt a portfóliót tovább bővítik, realizálják vélhetőleg azt a profitot, amit nyernek ezzel a bevezetés előtti jegyzéssel, vagy a továbbiakban is ott tartják a portfólióban, és adott esetben az osztalékra összpontosítanak, és szeretnének egy passzívabb típusú jövedelmet nyerni a részvényük birtoklása révén.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vida Imre, az Available ZRT elnök vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.